kapcsolatban. Pesti mesék.
A Klauzál Gábor Társaság névadója halálának 150. évfordulójára emlékezve Klauzál Gábor és kortársai címmel kegyeleti sétára hívta az érdeklődőket a közelmúltban a Fiumei úti nemzeti sírkertbe. Erre a sétára most képzeletben önöket is elkísérjük. Köszöntöm hallgatóinkat, Hámori Kinga vagyok. A temetői séta keretében felkeressük azok síremlékeit, akik Klauzál Gábor személyéhez, életéhez, munkásságához valamilyen módon közvetlenül kötődtek. A sétát Bartos Mihály helytörténész, városvédő, a Klauzál Gábor Társaság alapító tagja vezeti.
Ebben az esztendőben emlékezünk Klauzál Gábor halálának 150. évfordulójára, és Klauzálnak az életét, életrajzát ismerve tudjuk, hogy annak a 19. századi korszaknak volt az egyik jeles alakja, amit tulajdonképpen a reformkortól a kiegyezésig mondhatjuk, mint időintervallumot, hiszen ő ebben az időszakban fejtette ki közéleti tevékenységét, politikusi tevékenységét, a Batthyány kormányban felelős miniszterként a munkáját, és alkotott valami olyan maradandót, és ennek következtében természetesen nagyon közismert, több településnek, így többek között ugye Budavárosának is díszpolgára, Szegednek is ugye kétszer díszpolgárává választották, és hosszan lehetne sorolni, hogy hol mindenhol. Ennek következtében a kortársak közül ő nagyon sok emberrel állt kapcsolatban, hiszen gondoljunk bele, hogy az 1843-44-es országgyűlésen, amikor ugye Deák kényszerből távol van Pozsonyból, akkor tulajdonképpen az alsó táblai ellenzéknek a vezető szerepét is ő tölti be, illetve amikor a Batthyány kormány megalakul, de még nem költözött át Pestre, nem tette át a székhelyét, akkor egy háromtagú bizottság Klauzál Gábor elnökletével, tehát gyakorlatilag ő gyakorolja itt a kormánynak a képviseletét, és egyben a miniszterelnöki teendőket is ellátja itt annak idején Pest városában. Tehát ennek következtében mondhatnám azt, hogy ebben a temetőben, akik ebben a korban születtek, éltek, már felnőttként, vagy akár haltak meg, szinte valamennyi embernek valamilyen formában köze van Klauzál Gáborhoz. Na most ugye mindenkit végigjárni több száz sírt nem lehet, nem is lehetett, de próbáltam úgy egy néhány érdekesebb személyt, akinek azért kicsit erősebb kötődései vannak, avagy pedig valamilyen emléket nyomot hagytak Klauzál Gáborral kapcsolatban, vagy talán meghatározóak voltak az életében, azokról egy kis rövid előadással közelebb hozni a korszakot, közelebb hozni azokat az embereket, akiket elfelejtettek. Ez nagyon fontos volt, mert csak érdekességképpen említem, hogy talán Rottenbirler Lipót, ugye, aki annak idején Pest városának alpolgármestere, majd háromszor polgármestere éppen 1848-ban először. Ha elmegyünk a sírjához, talán sokan nem is találják meg, de a jobboldali kriptasoron, a Ganz kripta után található neki a sírja. Sírja, inkább azt mondanám, hogy egy kopasz föld, hiszen ma már síremlékot nincs. Ha a falon nem lenne egy hatalmas nagy fehér nyíla odafestve, hogy ez a tábla és rajta egy bronz dombormű, aki Rottenbirler Lipót, akkor ma az emberek úgy elmennének mellette, hogy nem is tudták ki az. Tehát ez valahol bűn a történelmet művelők, de a város, a temetkezés, a kegyeletet őrzők részéről is, hogy egy ilyen formátumú embernek például a síremléke ma gyakorlatilag nem létezik.
Elhaladtunk a Batthyány mauzóleum mellett, és amikor is, hogy kérte, hogy álljunk meg, és hát azt hiszem, hogy a közvélemény számára azért ismeretlen név, ha azt mondom, hogy Egerbegyi Grúz Albertné Erdei Róza sírkövénél álltunk meg. Ki volt ő, és hogyan kapcsolódik Klauzál Gáborhoz?
Egerbegyi Grúz Albert honvédelmi államtitkárnak volt a felesége, az Erzsébet rendnek a hölgye, és amiért itt megálltunk, az az, hogy a Klauzál családhoz erős kötődés fűzi őt, hiszen a korának az egyik jótékonykodó hölgye kimagaslóan nagy tiszteletet érdemlő módon végzi ezeket a szegénygondozásokat és egyéb más jótékonykodási megmozdulásokat, valamint a magyar nőnevelésnek is egyik úttörő alakja, és Klauzál Gábornak a három gyermeke közül ugye egy fia lévén, ifjabb Klauzál Gábor, és neki a felesége Degré Katalin, Degré Alajos írónak a leánya, és gyakorlatilag ők családi kapcsolatot tartanak Erdei Rózával, valamint a Grúz házaspárral, tehát a férjel is, és amikor meghal Grúz Albertné, ugye ő korábban hal meg, mint a férje, akkor ezt a sírverset, amit itt a síremléken olvashatunk, ezt Degré Katalin, tehát Klauzál Gábornak a menye költötte. Egyébként a vers is gyakorlatilag a tevékenységéről szól, mely úgy szól: kenyeret osztott, rózsákat hintett, bőkezünk földi jót, lelki kincset. Szent Erzsébet fenkölt hű leánya, kenyérért áldás, rózsákért könnyek árja, hull drága porára. Tehát ezért kell itt megállni, sajnos ezt a síremléket sem gondozzák, gyakorlatilag annyi történt, hogy néha a borostyánt a temetkezési intézet részéről, pontosabban ugye most már a Nemzeti Örökség intézete részéről, a Nőri részéről, hiszen ugye ők vették át ez év május 1-től a temetőnek a kezelését, gondozását, fenntartását. Történtek már nagyon pozitív elmozdulások, így többek között, hogy a régi síremlékekről azokat tönkretevő és megölő borostyán tömeget szépen apránként kezdik leírtani, illetve kicsit talán rendezettebb a temető az utóbbi pár hónapban.
Haladhatunk akkor tovább. Egy feszületnél álltunk meg, 1857 a dátum, ami rajta áll.
Hát ez egy kicsikét becsapós ez a dátum, ugyanis minden temetőnek van egy úgynevezett nagykeresztje. Ez a nagykereszt, ez tulajdonképpen azt a funkciót szolgálja, hogy akiknek távol nyugszanak szerettei, vagy ismeretlen helyen, ismeretlen földben temették el, főként itt már a háborúk, hadjáratok idején, vagy pedig itt voltak a sírhelyei, de már felszámolták és nincsenek meg, azok is eljöhessenek, és kegyeletüket leróhassák, emlékezhessenek halottaikra. Tehát ezért minden egyes katolikus temetőbe állítottak egy úgynevezett nagykeresztet. Na most itt is eredetileg, annak idején, még ugye Kerepesinek nevezték, Kerepesi temetőnek is, ez körülbelül akkor a központi helye lehetett, ahol ma ez a nagy kereszt áll, csak aztán időközben ugye a temető bővült, növekedett, többször átalakították, átrendezték, ezért ma már egy kicsikét ilyen elhagyatott részre esik, de még mindig a temető bejáratához viszonylag közel. Ide eredetileg 1857-ben, ahogy itt a dátum is mutatja, állítottak fel egy kőből készült nagy keresztet, csak aztán az idők folyamán ez tönkrement, és 1903-ban ezt a bizonyos öntött vas nagykeresztet állították ide, rajta ugye a korpusszal, egyébként a hátoldalán található a felirat, hogy ezt a Székesfővárosnak a tanácsa állította az 1857-ben felállított és később elpusztult, megrongálódott kőkeresztnek a helyére.
Barabás Miklós mellszoborral díszített síremlékénél álltunk meg. Elég így a fák alatt van elbújva, de azért ön tudja, hogy itt van. Ő hogy kapcsolódik Klauzál Gáborhoz?
Hát gyakorlatilag itt a 28-as parcellának az egyik sarkánál állunk. Barabás Miklóst azt hiszem különösebben nem kell bemutatni se a rádióhallgatóknak, de úgy általában sem a magyar történelmet, vagy akár a magyar művészettörténetet ismerők részére, hiszen a 19. században korának az egyik legjelentősebb portréfestőművésze, egyébként grafikus, sőt fotográfus is, hiszen ugye fényképezeti műtermet is a korúi kívánalmainak megfelelően 1860 után már ő is próbálkozott, üzemeltetett. Úgy kapcsolódik ide, hogy ő jó barátságban volt, és jó kapcsolatokat ápolt a Nagy Sándor Józseffel, az aradi vértanú tábornokkal, és Nagy Sándor Józsefnek akkor volt egy menyasszonya, Schmidt Emma, aki ugye mikor kivégezték a tábornokot, akkor gyakorlatilag így felszabadult ez a bizonyos ígérvény alól, és később Klauzál Gábornak lett a második felesége. Gyakorlatilag Barabás Miklós, aki a korszakban Széchenyitől Kossuthon át, Deákon át, hossza lehetne sorolni, ki mindenkiről festett gyönyörű szép portréképeket, 1849-ben készített egy akvarelt, ami akvarel Nagy Sándor József özvegy menyasszonyát, Schmidt Emmát ábrázolja, és ezt a bizonyos akvarelt később ugye a család őrzi, és aztán Schmidt Emmának a fia, tehát Klauzál Gábor is Schmidt Emmának a második házasságból származó fia, ifjabb Klauzál Gábor adományoz oda a Szép Művészeti Múzeumnak, és jelen pillanatban a Magyar Nemzeti Galériában őrzik. Egy csodálatos festményről van szó, ezt érdemes külön megnézni azoknak, ezt itt elmondani 10 000 szóban sem lehet, ugye, mert azt mondják, hogy 10 000 szó egy kép, hát ezt nem lehet 10 000 szóban sem elmondani. Egyébként Barabás még annyiban is kötődik, hogy ő ennek a korszaknak a politikusairól, tábornokairól, katonáiról, hadvezéreiről, az első felelős Batthyány kormány valamennyi miniszteréről portréképeket készít, ezeket részben ceruzával, részben pedig ugye olajfestményben később, viszont ezek bekerülnek úgynevezett litográfiai eljárással, kőnyomatok készülnek belőle, és ezeket a kőnyomatokat szinte a századfordulón ezekről az emberekről, a Batthyány kormányról, a vértanúkról, szinte valamennyi magyar családnál megtalálható valamilyen formában. Egyébként 1861-ben Barabás Miklóst felkéri Szeged városa, hogy az akkor országgyűlési képviselőikről, így Klauzál Gáborról is, hiszen a kettő közül az egyik Klauzál Gábor volt, készítsen nagyméretű olajfestményt, ezt elkészíti. Ez az olajfestmény jelenleg egyébként Szegeden a Móra Ferenc Múzeum gyűjteményében, a Fekete Házban látható, most már állandó kiállításon. És ezen kívül, ami nagy meglepetés volt számunkra a 150. évforduló kapcsán, hogy a Magyar Nemzeti Múzeumban dr. Csorba László főigazgató úr, talán utolsó nagy kiállítása volt ez, bár csak időszaki egy hónapra, Klauzál Gáborral kapcsolatban összeszedték a múzeumnak a relikviáit, ami Klauzálhoz kötődőek, és egy kis mini kiállítást készítettek, és akkor került elő a raktárból egy 1867-ben, tehát már Klauzál halála után megfestett Barabás kép, Klauzál portré, és ezt a portrét szépen restaurálták, és így gyakorlatilag ezen a kiállításon látható volt. Tehát jelen pillanatban már két Barabás által készített Klauzál olajfestmény portrét ismerünk.
Barabás Miklós síremlékét elhagyva áttekintünk a túloldalra, és egy nagyon szép síremléket látunk, szintén egy közös megemlékező hely.
Hát az igazság az, hogy nem is ez a síremlék ebben az érték, hanem ez az úgynevezett 21-es parcella, ami a rendszerváltást követően gyakorlatilag az 56-os felkelésben résztvevő szabadságharcosoknak és felkelőknek, akik életüket áldozták ezért az ügyért, illetve akik emigrációba kényszerültek, majd pedig hazajönnek, hazatemetkeznek, azoknak az emlékparcellája. Ebben a parcella nekünk azért nagyon fontos, mert Klauzál Gábornak az előbb említett Schmidt Emma második felesége is eredetileg 1889-ben, amikor elhunyt, ebbe a parcellába lett eltemetve. Viszont a temető rendezések során ezt a parcellát kétszer is újra temették, és mivel pontos temetőtérkép nincs arról, hogy ezek a parcellák milyen rendezésben voltak, tehát honnan kezdték a sorokat, honnan kezdték a soroknak a számozását, így csak azt tudjuk, hogy a 21-es parcella 16-os sorának 30-as sírhelyén nyugodott Klauzál Gábornél született Schmidt Emma. Viszont mivel a kétszerű üretemetésnél csontjai vélhetőleg, hogyha az üretemetésnél előkerültek, akkor a temető közös sírkamrájában, osszáriumában található, ha nem került elő, akkor pedig ebben a parcellában nyugszik valahol még a mélyben. Nem tudunk róla sajnos többet mondani. Itt gyakorlatilag a gyerekek, tehát akik, hiszen a Klauzál Gábor ugye akkor már jóval korábban meghalt, akkor már ugye 23 esztendeje halott, amikor meghal a második felesége, a gyermekei szétszóródnak a világban, érdekesen alakul az életük, és úgy néz ki, hogy 89 után ugye 30 év sírlejárattal már nem váltották újra, de nem is törődött vele az utókor sem a tekintetbe, hogy megbecsülje az első Batthyány kormányból lévő iparkereskedelmi és mezőgazdasági minisztere özvegyének a sírját. Érdekesebb egyébként, szerencsések vagyunk a tekintetben, hogy Szegeden például az első felesége, Prezecska Mária ott nyugszik jelenleg Klauzál Gábor mellett.
Nagyon szép. János evangéliumból vett idézette is díszíti ezt a sírkövet. Szász Károly költő, drámaíró és műfordító sírkövénél álltunk meg. Ő hogyan kapcsolódik Klauzál Gáborhoz?
Hát Szász Károlynak egyébként az életéről szerintem filmet lehetne forgatni, hiszen annyi mindennel foglalkozott és olyan nagyszerű tevékenységet folytatott. Amikor Szász Károly elhunyt, akkor eltemették ide a temetőbe. Felesége valamivel korábban, tehát a síremlék az ugye eredetileg az övé. Egyébként a Kisfaludi Társaság, Petőfi Társaságnak a tagja, tehát egy csomó közéleti szerepet is betölt, de egyébként 48-ban honvédként is szolgál, egyébként meg pap. Tehát ez csak úgy zárójelbe. A Fülöpszállási kerület országgyűlési képviselőjeként, mint a Deák Pártnak a tagja, aminek ugye Klauzál Gábor is a tagja, 1865-től és ebben az időben, az ő szavait idézve így ír a hollóból hattyúvá fehérült alakról Klauzál Gáborról. Annál rokonszervesebb egyéniség a jó öreg Klauzál, kiben az egykori minisztert ugyan senki föl nem fedezni, sőt a posonyi országgyűlések szentimentális szónokát is alig, bár ha hangja megcsendül, mint az AV ájtatóra hívó estharangja, szívünket valami kifejezhetetlen elérzékenyülés ábrándja fogja el, mégis régi tulajdonságaiból egész teljességben csak táblabíróságát tartotta meg, annak egész jó lelkűségével és stajtékpipás szeretetre méltóságával. Így emlékszik Szász Károly az egykori országgyűlési képviselőtársára, és az egyébként általa nagyon tisztelt Klauzál Gáborra.
És milyen jó, hogy Szász Károly közelebb hozza ezzel a jellemrajzzal, hogy akár még a hangjára is kitér, ezeket ugye már nem tudnánk felidézni sehol.
Ez igaz, viszont a beszédei közül szinte valamennyi megvan, ami jelesebb és jelentősebb. Egy biztos, hogy a korszaknak szónoka volt, tehát egy olyan jeles szónoka volt, ahol is a beszédeivel mindig tetszést váltott ki, és amikor a beszédeit befejezte, hiszen éppen a szónoki képességei kapcsán volt vezérszónok is, illetve képes volt ugye deákot helyettesíteni annak távollétében, mikor befejezte a beszédeit, akkor szinte önkéntelenül felcsattant a hallgatóság sorából a Vivát Klauzál, tehát éjjel Klauzál felkiáltás, hiszen a beszédei olyan egyszerűek voltak, világosak voltak, logikusak voltak, nem handabandázó, nem kiabálnia kellett és asztalt verni, hanem egyszerűen a maga józan eszével mindig a törvényességet, mindig a törvénytisztelet és az alkotmányt szem előtt tartva és a nemzet érdekeit, tehát hiteles ember volt abban a korban, ezért hitelesen is tudott szólni.
Itt a Deák mauzóleum körül majdnem mindenhol megállhatnánk, most Klapka György síremléke mellett lévő Trefort Ágostonra emlékezünk, síremléke kapcsán.
Hát gyakorlatilag Trefort Ágoston ugye kultúrpolitikus, politikai közíró, országgyűlési képviselő, aztán később közoktatási és vallásügyi miniszter, akadémiának a tagja, tehát hossza lehetne sorolni azokat a funkciókat, amiket betöltött, részben hivatalból, részben pedig úgynevezett társadalmi önkéntességből, vállásból. Trefortnak a személye Klauzálhoz szorosan kötődik a tekintetben, hogy a Batthyány kormány, mikor 1848-ban megalakul, ő április 27-től szeptember 28-ig, tehát gyakorlatilag ameddig Klauzál miniszterként funkcionál, bár addigra már lemondott, de gyakorlatilag ő a Klauzál féle mezőgazdasági ipar kereskedelmi minisztériumnak az államtitkára Klauzál mellett, tehát mondhatjuk azt, hogy ennek a tárcának a második embere. Nagy tisztelője egyébként és becsülője Klauzál Gábornak, nem csak azért, ugye, mert később képviselőtársak is, és ugye onnan is ismeri a munkásságát, hanem az is, hogy amikor Klauzál meghal 1866. augusztus 3-án, akkor ő szeptember 2-án a Békés megyei gazdasági egyesület összejövetelén egy jeles nagy beszédet tart Klauzál Gábor emléke felett. Tehát őról a mindenféleképpen ebben a formában illik és kell, hogy megemlékezzünk.
Szinte nem is látszik egyik-másik síron már az illető neve sem, nemhogy még, hogy tudnivaló is van róla. Ilyen például
ugye a 29/1-es parcellában, ahol most megálltunk, Marastóni Jakab festő litográfusnak a síremléke, aki tulajdonképpen az első magyar festészeti akadémiának a létrehozója, többek között ugye itt kezdte a tanulmányait Locz Károly, Zicsi Mihály, Kovács Mihály is. Egyébként Barabás Miklós mellett Magyarország egyik jeles és szintén vezető arckép és portréts tájkép, zsánerkép festője abban az időben. Nem is ő, aki Klauzálhoz kötődik, hanem igazából a fia. Ugyanis neki az egyik fia, Marastóni József, festőművész, aki 1861-ben felkérést kap egy nagy országgyűlési képviselői album összeállítására, és akkor ugye úgy csinálják ezt, hogy ebbe litográfiák kerülnek, tehát először is ceruzarajzot kell készíteni, és Klauzál modellt ül Marastóni Józsefnek ehhez a ceruzarajzához, és ezt a rajzot szignálja Marastóni József, és Klauzál Gábornak az aláírása is rá kell, hogy kerüljön, hiszen utána ez kerül a nyomdába, és ebből készül aztán majd a nagy díszes album, ami egyébként már a kuriózum és keresett. szerencsénk van, mert a Klauzál Gábor Társaság tagjainak magángyűjteményéből ez év májusában kiállítást szerveztünk Klauzál 150 címmel, és ezen a kiállításon ezt az eredeti ceruza rajzot be tudtuk mutatni, hiszen egyik tagtársunknak a gyűjteményében ott található.
Most megálltunk, de tulajdonképpen nem látunk sírhelyet. Igaziból bokrokat, fákat, avart miért látunk itt meg?
Hát tulajdonképpen a 38-as parcellánál vagyunk, és ez számunkra az elmúlt esztendőnek az egyik sikeres temetőkutatási eredményéről tudok itt beszámolni, hiszen a 38-as parcella elsősor 31-es sírhelyén temették el a tanárjelöltként azt a Klauzál Gábort, aki tulajdonképpen a Klauzál Gábor Gábor fiának az egyetlen gyermeke, édesanyja ugye Degdé Katalin, édesapja pedig ugye ifjabb Klauzál Gábor, fiatalon 27 éves korában, 1918-ban, spanyol náthában, tehát influenzában halt meg, és akkor ide temették el. Azt, hogy itt ma nem látjuk neki a sírját, viszont tudjuk, hogy itt van a föld alatt, ezt nagyon pontosan ki lehet mérni, hiszen a parcellának ezen a bozótos részén, amit 1954-ben lezártak és felszámolásra ítéltek, ugye előtte a szokás szerint meghirdették kiürítésre, aki elvitte a halottait, elvitte, aki nem vitte, nem vitte. Síremlékeknek a jelentős része ugye időközben eltűnt, de szerencsére egy-kettő olyan, amelyik nem annyira nagy értéket képviselt, tehát nem olyan nemes kőből volt, azért azok megmaradtak. Ezek viszont ma jó támpontot adnak ahhoz, hogy pontosan ki lehessen mérni, hogy ifjabb Klauzál Gábornak a hanvai hol vannak. És ez biztos, hogy itt vannak, hiszen a parcellába egy sarjerdő nőtt, ugyanis 1954-es lezárást követően ebbe a parcellába nem temettek, ehhez nem nyúltak. Tehát akit nem vittek el, azok itt vannak. Úgyhogy ha ezt kibéretjük most, már pedig ez tervünkbe van véve, akkor itt hasonlóan, mint egyébként már megcsináltuk ezt korábban Tóth József magyar királyi tanfelügyelő síremlékével, egy másik parcellába a Kossuth mauzoleum mögött, ugyanúgy itt is lehet rekonstruálni a pontos sírhely közepét, és akkor pedig erre egy síremléket szeretnénk hosszú távon majd állítani.
Tehát ahhoz nem kell felfedeztetni, kihantoltatni, beméretni?
Nem kell kihantoltatni, mert pontosan meg lehet határozni, hogy az egyes sírhelyek hol fordult a parcellában az első sor. Ha ez már beljebb lenne, akkor már problémás lenne, mert ott már nehezen tudnánk megmondani, hogy utána onnan hol kezdődik a számozás. Viszont itt, mivel ezek a meglevő sírköveknél pontosan tudjuk a temetői nyilvántartásból, hogy hányas sornak melyik sírhelyéről van szó, tehát a távolságok kimérésével ebben megvan a kellő gyakorlata már az itt dolgozó szakembereknek, pontosan meg tudják határozni a sírhelynek a közepét, tehát biztos, hogy legifjabb Klauzál Gábor síremlékét fel tudjuk állítani a sírja fölé.
Kedves hallgatóink, Pesti Mesék című műsorunkban a Fiumei úti nemzeti sírkertben, egy temetői séta keretében felkerestük azok síremlékeit, akik Klauzál Gábor személyéhez, életéhez, munkásságához valamilyen módon kötődtek. A sétát Bartos Mihály helytörténész, városvédő, a Klauzál Gábor Társaság alapító tagja vezette. Köszönöm figyelmüket! Két hét múlva egy újabb pesti mesével várja önöket a szerkesztő Hámori Kinga. A viszonthallásra!